legalább 3 évig elhúzódó gabonaválságra lehet számítani. Ezt nyilatkozta Nagy István agrárminiszter azt követően, hogy a múlt héten Kijevben tárgyalt ukrán kollégájával. Megállapodtak abban, hogy Magyarország szorosan együttműködik Ukrajnával az országban rekedt gabona elszállításában. Ehhez egyebek mellett fejleszteni kell a határmenti áteresztő kapacitásokat. A következő összeállításban először Nagy István agrárminisztert, majd a vasúti fuvarozásban kulcs szerepet betöltő Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnökét, Kovács Imrét hallják. Legalább 3 évig elhúzódó gabonaválságra lehet számítani. Ezt nyilatkozta Nagy István agrárminiszter az M1 műsorában, azt követően, hogy Kijevben tárgyalt ukrán hivatali kollégájával. Ennek következtében 1 milliárd ember élelmezési biztonsága forog kockán. A tárgyalásokon a két fél megállapodott abban, hogy Magyarország szorosan együttműködik Ukrajnával az országban rekedt gabona elszállításában. Ehhez fejleszteni kell a határmenti vasúti áteresztő kapacitásokat. Nagy Istvánt hallják.
Az első lépés az, hogy kérjünk kölcsön vagonokat, amiben lehet szállítani. Hiszen most az egyik szűk keresztmetszet pont a vagonoknak a kérdése. Kevés a tolató mozdony, amely széles sávon van, azt is bővíteni kell. Tehát kell szereznünk olyan eszközöket most, amivel tudjuk gyorsítani. Naponta jelen pillanatban 4000 tonnát tudunk áthozni. Most dolgozunk azon, hogy konténerre szállítással, tehát szárazföldi közúti szállítással hogyan lehet gyorsítani. Itt a Fényeslitkei átkelő és annak a raktárbázisa most a napokba átadásra került, tehát az egy újabb kapacitásbővítést tud jelenteni. Tehát maximum el fogunk tudni menni 8-10 ezer tonna per nap, hogy át tudjuk hozni a gabonát, és aztán azt vinni kell szert a világba, mert vagy Csepelen a dunai kikötőbe úszályokra rakjuk, és úgy juttatjuk a Fekete-tengerre, vagy pedig közúton, vasúton visszük tovább.
A kocsi hiányt, a vasúti nyomtávok eltérő szélességét és a szűkös átrakási kapacitást nevezte meg a legnagyobb kihívásként a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke. A társaság felel a magyarországi gabonaszállítások 3/4-éért. Kovács Imre azt mondta, a magyar vasúti fuvarozói rendszer 1 millió tonna gabona elszállítására van felkészülve, ennek a mennyiségnek a megduplázása lehet reális.
Magyarország gabona exportja az évente körülbelül 1 millió tonna. Tehát erre az 1 millió tonnára állt be a teljes magyar logisztika. Most 1 millió tonna elfuvarozásához nagyjából mi használunk egy olyan 700 darab magyar kocsit, és a cégcsoportból még egy olyan 1500 kocsit tudunk ide csoportosítani. Tehát gyakorlatilag ezzel a több ezer vasúti kocsival bonyolítjuk az 1 millió tonnát. Most a mi felelősségünk az, hogy igen, agrárminiszter úr ugye elmondta, hogy próbáljunk segíteni az ukrán gabona eljutásában, hát az egyik legnagyobb probléma az a határátmeneti átbocsátó kapacitás mellett a vasúti kocsi hiány. A vasúti kocsit azt valahonnét ide kell hozni. Mi most megpróbálunk a horvátországi forgalmainkból 300 kocsit még ide csoportosítani, de hát ez nem azt jelenti, hogy itt több millió tonnát le lehet bonyolítani. Tehát én azt gondolom, hogy amit maximálisan a magyar vasutak le tudnak bonyolítani, az körülbelül egy olyan 1,5-2 millió tonna gabona Ukrajna irány.
Nem csak a mostani gabonakrízis, hanem hosszú távon Ukrajna Európai Uniós integrációja miatt is fontos a vasúti infrastruktúra és a szárazföldi szállítási útvonalak fejlesztése. Ezt már ismét Nagy István agrárminiszter mondta a köztévén. A tárcavezető hozzátette, nem csak az ukrán gabona kimenekítéséről van szó, hanem egyéb alapanyagok, vagy például a műtrágya elszállítását is segíteni kell. Jelenleg igencsak szűkösek az áteresztő kapacitások, ezért a határon priorizálni kell a termékek között.
Nyilván a gabona van az első sorban, ugyanott jön az összes többi termék is, hiszen a kikötők zárva vannak. Tehát bármi, amit Ukrajna a világpiacra kíván juttatni, exportálni kíván, azt ezeken a szűk nyomsávokon kell kihozni Európába. Ezért nagyon nehéz, ez is egy ilyen feladatunk, hogy hogyan tudunk priorizálási sorrendet tenni, hogy mi a legfontosabb, hogy azok a kapacitások, az a vagon mennyiség, ami rendelkezésre áll, akkor azt mire használjuk föl. Bizony, a műtrágya ugyanígy égető kérdés, és számos egyéb olyan gazdasági alapanyag, nyersanyag, amely akár az építőiparba, akár más szektorokba nélkülözhetetlen.
Az agrárminiszter is hosszantartó válságra számít, ezért a gabona világpiaci ára szakértők szerint is nagyon bizonytalanul alakulhat a következő időszakban, még akkor is, ha esetleg újra kihajózhatnának a gabonával megrakott hajók a Fekete-tengeri kikötőkből. A tavalyi jegyzésárakhoz képest 50%-kal magasabb szinteken kereskednek a kukoricával, a búzával és a repcével a nemzetközi árutőzsdéken. A legközelebbi lejáratokon a duplázódás is előfordult. Májusban érték el az árfolyamok a csúcsot, és átmeneti korrekció után a napokban ismét emelkedni kezdtek. Azokról a terményekről van szó, amelyek termőhelyét a leginkább érinti az orosz-ukrán háború. Török Lajossal, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjével beszélgettem.
Ukrajna szerepe mezőgazdasági szempontból megkerülhetetlen globálisan. Gabonából a világ ellátásának 9, kukoricából 16, napraforgóból pedig 40%-át biztosítja Ukrajna, vagyis hát biztosítaná, hogyha nem lenne háború, de van úgy, hogy például a Fekete-tengeri kikötők továbbra is orosz blokád alatt vannak, bár itt azért hallani előremutató tárgyalásokról. A háború kitörése óta minden terményár emiatt nagyon nagyot ugrott. Itt a három felsoroltból gabona, kukorica, napraforgó melyik szaladt el a leginkább?
Hát röviden összefoglalva mindegyik elképesztő áremelkedés mutatott, tehát tényleg azt látjuk, hogy itt duplázódások egyáltalán nem ritkák, ha most a legközelebbi lejáratot nézzük. A legnagyobb áremelkedés egyébként százalékosan nagyjából ugyanannyit most nézem pontosan a számokat, azt látjuk, hogy mindenki körülbelül a tavalyi árhoz képest 50%-os pluszban van, egyébként voltunk közel 100%-os pluszban is, tehát hogy most a párizsi jegyzéseket vizsgálom a legközelebbi lejáratra minden esetben. Kukoricánál nézzük akkor, amikor bevezették ezt a jegyzést, ez ugye a 2022. augusztusi jegyzésről beszélek, akkor 200 euró alatt volt, most pedig ugye 328 euró fölött van egy picivel, és a teteje több mint 379 euró volt, tehát közel duplázódás volt itt korábban, innen volt egy pici korrekció az utóbbi időben, itt a csúcsokat május közepén értük el, ahhoz képest volt egy kisebb korrekció, de az utóbbi hetekben ismét sajnos júliusban már fölfelé vette a jegyzés az árat. Hogyha a búzáról beszélünk, akkor itt is azt látjuk, hogy 188-190 euró körüli áron indult el tavaly a jegyzés, bocsánat, itt 2019-ben indult már a jegyzés, és innen emelkedett meredeken, főleg az utóbbi időben, ennek a csúcsa egyébként 438,5 euró volt, ez szintén május közepén ért el, onnan van egy kisebb pozitív korrekció, és most 340 euró környékén kereskedik a búzát. Hogyha pedig a repcére nézünk, ahogy ez szintén nagyon fontos, hogy ez is párizsi jegyzés lesz, amikor bevezették ezt 2020 elején ezt a lejáratot, tehát ugye most 2022. augusztusi lejáratról beszélünk, akkor 378 euró volt, ennek a csúcsa több mint 850 euró volt, ez szintén mondom májusban, május közepén ért el. Onnan azért van egy kisebb pozitív korrekció 675 euróra, de itt is azért óriási az árugrás, talán tényleg most ennél a legnagyobb, hogyha év felé nézzük.
A párizsi árutőzsde a legmeghatározóbb? Az az irányadó jegyzés?
Európai terményeknél mindenképpen, tehát ez messze a legnagyobb forgalmú. Nyilván a világpiacot nézzük, akkor Chicagóra érdemes még figyelni, de miután ukrán és orosz búzáról van szó, ezek után érdemesebb szerintem a párizsit nézni, itt történik a legtöbb adásvétel ezekben a terményekben, hiszen ugye ez van legközelebb. Azért azt is el kell mondani, hogy legtöbb hosszú távú szerződés van, vagy OTC köttetik meg, tehát azért ezek irányadóak, ezek a tőzsdék, de nem itt történik az adásvételek jelentős része. Elég csak arra gondolni, hogy Afrikának, több afrikai országnak hosszú távú szerződése volt egyébként Ukrajnával, amit most nem tudják, hogy hogyan fognak teljesíteni.
Mondhatod, hogy azért volt volatilitás rendesen itt az elmúlt időszakban, volt 100%-os áremelkedés is, de 50%-os is, most megint egy picit visszafelé kúsztak felfelé a terményárak. Most a körvonalazódó fekete-tengeri megállapodások szerinted mennyire enyhíthetnék ezt az árnyomást, hogyha megint kihajózhatnának a gabonaszállítmányok, vagy a gabonákkal megrakott hajók?
Én úgy gondolom, hogy ez egy jelentős pozitív korrekció lehetne, de nagyon-nagyon sok még a kérdőjel ezen kívül is. Nyilván, ha elindulnának és valóban kiérnének az első hajók, az már egy elképesztően pozitív lehetőség lenne, de továbbra se tudjuk, hogy pontosan hány százalékkal van bevetve, és hány százalékkal lesz learatva az ukrajnai terményeknek, tehát ez is egy nagy kérdés, és valóban az, hogy nem elég az, hogy most esetleg egy megállapodást tegyenek, de valóban, amikor majd elindulnak a hajók, akkor nyugodhatunk meg, és kísérnek mondjuk a Boszporuszon, akkor azt mondhatjuk, hogy már valóban megoldódott ez a része a válságnak. Én tartok tőle egyébként, hogy azért ez még mindig nem olyan optimális a helyzet, meg nem olyan optimista helyzet, mint amennyire most az utolsó híradásokból lehet tudni. Én ilyen szóval egy picit pesszimista vagyok, de mindenképpen az egy akár jelentő pozitív korrekciót is hozhat az ezer csökkenő árakat, hogyha ez bekövetkezne. Azért nem szabad elfeledkezni, hogy nem csak ez a történet van, tehát ugye van ugye nagyon nagy szárazság több helyen, mindenképpen az érzik nem csak Magyarországon, akár Indiában, vagy az Egyesült Államokban is, ez is azért fölfelé hajtja az árakat.
Az elmúlt percekben Török Lajost, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották.